Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. A köznevelési törvény előírása szerint 2016-tól az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A pedagógiai program bevezetéséről éppen 10 éve döntöttek, ezért a mai adásban ennek a 10 évnek a tapasztalatairól beszélünk, hiszen úgy tűnik, hogy az iskolai közösségi szolgálatról szinte minden érintettnek, tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek nagy nagyon ellentétes véleménye van. Vannak, akik lelkesen támogatják, és vannak, akik még hevesebben ellenzik. Mai vendégem két kutató, Markos Valéria, az Önkéntes Szemle szerkesztője és a Debreceni Egyetem nevelés és művelődés tudományi doktori program oktatója, valamint Bodó Márton, aki jelenleg közoktatási referens a Ferenceseknél, de kezdettől fogva az Oktatás Kutató Intézetben tudományos munkatárs volt a program bevezetésekor. Mindketten számos tanulmányban foglalkoztak az iskolai közösségi szolgálattal és annak hatásaival. Kezdjük talán azzal, hogy azoknak a hallgatóknak, akik hallomásból ismerik a közkeletűen csak kötelezőnek vagy 50 órának nevezett iskolai közösségi szolgálatot, röviden mondjuk el, hogy 10 évvel ezelőtt miért született meg a törvény, és mi volt az akkori oktatáspolitika szándéka ezzel.
Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Igazából ugye 10 évet próbálunk itt áttekinteni. 10 évvel ezelőtt megnézhetjük az akkori társadalmi helyzetet, és nyilván nagyon sok olyan mutatója van a akkori magyar társadalomnak, ami nem a szolidaritásról és nem a közösségformálásról szól. Itt Kopmárjától Csepeli Györgyig sokféle tanulmány született erről. Talán egyet emelnék ki, ami érdekes lehet, ami egy nemzetközi összehasonlításban mutatta be, hogy azt kérdezték meg, hogy cselekvőként akarja valaki megélni az életét Európában. Lázadóként vagy szenvedőként, ami azt jelenti, hogy ráhagyatkozok az államra, és majd helyettem dönt, akkor ebben a kutatásban Magyarországban 70% fölötti volt azok arány, akik azt mondták, hogy majd az állam dönt fejük fölött, és nem akarják a saját sorsukat befolyásolni. Tehát szükséges volt egy ilyen típusú dolog bevezetése, szerintem ez társadalmilag alátámasztható. Az egy másik kérdés, hogy a politika pont ezért döntött így, vagy pedig az előkészítés másként is lehetett volna csinálni, de az biztos, hogy volt egy előkészítési folyamat, még azt talán feleleveníteni, hogy 2004-ben megszűnt a sorkatonaság Magyarországon. Tehát azok az elemek, amik kicsit is egy kicsit a társadalmi koherenciát erősítették, azok csökkentek ebben az időszakban. Tehát ilyen értelemben a közösségi szolgálat egy válasz volt, vagy válaszreakciónak lehet értelmezni talán ebben a tekintetben.
Az előkészítés az mit jelentett, hogy lehetett volna egy kicsit más is?
A mai folyamatokat, ha nézzük, akkor előkészítettnek lehet nevezni. Felmenő rendszerbe lett ez bevezetve. Volt egy Európai Uniós pályázat, aminek keretében egy akkreditált 30 és 60 órás továbbképzés született, amire jelentkezhettek ingyenesen pedagógusok. Volt egy társpályázat, ami megelőzte ezt, ahol mint egy pilotként kipróbálódott, akkor még csak 30 órát kellett a diákoknak végezni, hogy ez működik-e egyáltalán.
Ezt egyes budapesti gimnáziumokba próbálták ki, ugye?
Nem, országosan 158, ha jól emlékszem, intézmény próbálta ezt ki. Akkor ők egy kis pénzügyi támogatást is kaptak, tehát a koordinátor az kapott támogatást, szemben a mostani rendszerrel, ahol nincs ilyen típusú támogatás. Magyarországon több középiskola ilyen programot már korábban is folytatott. A nemzetközi érettségi keretében néhány iskolában létezett már ilyen típusú program. A Waldorf intézményekben egy szociális gyakorlat néven a 11. évfolyamon csináltak ilyesmit, és az egyházi iskolákban pedig vagy diakónia, vagy más hasonló néven, itt az X-et is még említeném, mint ahogy ma is szokták sokszor X-nek hívni, már azért egy 10 éves előzménye volt Magyarországon az ilyen típusú programoknak. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy a semmiből indult ez el, tehát volt egyfajta előzmény. Az, hogy mindenki számára bevezetésre kerül, ugye ez egy nagyon nagy ugrás, hogy ezt hogyan ugrotta meg a rendszer. Itt volt az, hogy 12-től felmenő rendszerben már azért volt némi előkészítés, azt nem lehet mondani, hogy minden pedagógust erre fölkészítettek volna. Ma is tudjuk, hogy társadalmilag még nem ismert eléggé ez a program, de egyfajta EU-s pályázati keretben lehetséges felkészítés, illetve roadshow-szerűen jártuk az országot igazából, ahol lehetett, és megyei szinten, ahol a pedagógusok összejöttek, azoknak próbáltunk fórumokon segíteni.
Tehát egy picit visszaugorva a mostani helyzetre, az már nem jellemző, hogy a pedagógusokat erre felkészíti?
Jelenleg szerintem csak fizetős képzés létezik e tekintetben. Az OFI csinált ilyen ingyenes képzéseket rendszer, de ugye megszűnt az OFI, tehát jelenleg az oktatási hivatalnak van egy 10 órás akkreditált online ingyenes képzése, de az online és csak 10 órás. Azt gondolom, hogy mélységében nem biztos, hogy elegendő most, de azért valami.
Igen.
Ez létezik.
Ugye ez különösen akkor kritikus, ha maga a pedagógus sem végzett még soha önkéntes munkát, tehát az egész önkéntességre rá kéne érzékenyíteni, és ezt azért tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben fizetős formában érjék el az iskolák, azért eléggé kritikusnak tekinthető, és sok mindenre talán magyarázatot is ad. Miért van az, hogy azóta is a rendszerváltó közép-kelet-európai országok közül csak Magyarországon került bevezetésre? Mit gondolsz erről, Vali?
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. A közösségi szolgálati jellegű programok először a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban jelentek meg, úgynevezett service learning tantárgyak keretén belül, amelyek azóta több európai országok oktatási rendszerének fontos elemei. A service learning a tapasztalati tanulás egy formája, amely során a tanuló többségében segítő szolgáltatást nyújt a közösség számára, vagy valamilyen társadalmi csoport számára, amiért cserébe az iskolában tanulmányi osztályzatot vagy kreditet kap. Ekközben végbe megy egy tapasztalati tanulási folyamat, hiszen nem csak a szakmai ismereteit bővítheti, hanem használja, fejleszti különböző készségeit, képességeit. A tanulók a szerzett tapasztalatokra reflektálnak, és ez segíti a tananyag tartalmának könnyebb megértését és feldolgozását. Végül a tapasztalatai társadalmi kontextusba értelmezi, és azáltal növekedhet az állampolgári felelősségtudatuk, motiváltabbá válhatnak az önkéntességre, és akár a szociális érzékenységük is fejlődhet. A service learning mellett a community service fogalmak is megjelennek a nemzetközi kontextusban, míg a service learning elsősorban a tanulásra helyezi a hangsúlyt, addig a community service a szolgáltatásra. Mindkettőben közös, hogy a tapasztalati tanulás által támogatják a fiatalok állampolgári felelősségének kialakítását, illetve az önkéntességre való motiválását. Magyarországon ugye az iskolai közösségi szolgálat 2012-ben került bevezetésre, ez a service learning és a community service között helyezkedik el, hiszen iskolai abban a tekintetben, hogy felkészítő és feldolgozó órák jelennek meg, és az érettségének az alapkövetelménye, viszont a szolgáltatása is egyaránt helyezi a hangsúlyt, hiszen 50 óra szolgálati tevékenységet végeznek a fiatalok. A közép-kelet-európai országokra alapvetően jellemző, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest alacsonyabb a civil aktivitási mutatók, illetve az önkéntesség kultúrája sem olyan elterjedt, mint mint például az Amerikai Egyesült Államokban, vagy több nyugat-európai országban. Ugyanakkor ezek az országok is érzékelik azt, hogy a fiatalok társadalmi aktivitását növelni szükséges, ha nem is a service learning és community service adaptálásával, vagy iskolai közösségi szolgálati jellegű programok kialakításával, de több olyan önkéntes projekttel, vagy iskolához kapcsolódó önkéntes tevékenységgel próbálják motiválni a fiatalokat.
Tehát kimondható, hogy tulajdonképpen azért ez az iskolai közösségi szolgálati forma, ez csak Magyarországon létezik a közép-kelet-európai országok közül.
Így van. Például több felsőoktatási intézményen, például Szlovákiában az egyetemeken indítanak service learning jellegű projekteket, kurzusokat, de ugye alapvetően ez csak a felsőoktatásra korlátozódik.
Mit jelent pontosan az iskolai közösségi szolgálat?
Ugye ez egy, ha most a törvényi szabályozás felől közelítjük, akkor van ennek egy pontos fogalma a törvényben, ami úgy hangzik, hogy a közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló szervezett keretek között folytatott anyagi érdektől független egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Tehát ami itt hangsúlyos, és erre sok civil szervezet Magyarországon már korábban is hangsúlyt fektetett, és máig hangsúlyt fektet, hogy van egy felkészítő része, van a tevékenység, és van utána egy reflexió, ami segíti a diákokban az élmények feldolgozását. Tehát ez a hármas szerkezet, amit itt az imént Vali mondott, hogy service learninghez hasonlítható, pont emiatt a pedagógiai felépítés miatt, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul meg, az nyilván egy másik kérdés, és ez a hármasság lenne jó, hogyha megvalósulna. Azt látjuk, hogyha megvan a felkészítés, és az tényleg egy szakmai felkészítés, utána van egy tevékenység, és utána pedig van egy feldolgozó folyamat, akkor a diákok élményként és örömteli tevékenységként élik ezt meg. Ha hiányzik valamelyik elem, akkor már nem biztos, hogy eléri a célját, de azt is látni lehet, évente 40 iskolát látogat meg máig az oktatási hivatal, és ott egy monitorozás történik, és a diákokat is megkérdezik, és ezekből a felmérésekből az derül ki, hogy a diákok nagy része akkor is, ha úgy indul neki, hogy jaj, ez kötelező, amit hallottunk, hogy sokszor ezt így emlegetik, utólag rádöbben arra, hogy ennek volt értelme. Tehát ilyen tekintetben igenis motiválja őket, illetve arra gondolunk, hogy a mai iskola rendszer egy milyen zárt rendszer, és a társadalomhoz kevés köze van, akkor végre egy olyan program, ami egy kicsit a mobilitást erősíti, kimehetnek a falak közül. A diákok azt is mondják sokszor, hogy hasznos végre. Tehát a hasznosság érzését mondjuk egy matematika órán, főleg ha valaki nem ügyes matematikából, kevéssé éli meg, viszont ha kimegy és egy hajléktalannak ad valami élelmiszert, utána azt éli meg, hogy hát hasznos voltam, vagy ha egy árvíznél segíti a zsákok pakolását, nyilván egy nagyon komoly hasznot hajtja a társadalomnak, és azt érzi, hogy hát helyemen vagyok, csináltam valami olyat, ami tényleg értékes. Tehát, hogy ilyen értelemben ez a fogalom egyrészt izgalmas, mutatja azt, hogy hármas fölépítése van, és a területeket is magába foglalja, illetve az ingyenesség, ami mindenképp itt hangsúlyos, hiszen, és ez megint az önkéntességhez hozza azért talán közel, hogy nem haszonért teszek valamit, és ugye itt sokszor az önkéntes munkával, például meg a közmunkával szokták kapcsolatba hozni, ami teljesen téves, tehát nem munkát végeznek, hanem segítő tevékenység alapvetően.
Milyen konkrét tevékenységek végezhetők?
Az iskolai közösségi szolgálat több területen teljesíthető. Például egészségügyi, szociális, jótékonysági, oktatási területen, kulturális és közösségi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, sport, szabadidős területen, bűn, balesetmegelőzési területeken. Ennek a célja az, hogy minél több diák megtalálhassa az érdeklődésének legmegfelelőbb területet. Az 50 óra akár egyszerre is elvégezhető, de 4 évre elosztva is, akár egy, akár több fogadó szervezetnél egyaránt. Hogy mennyire színes ez a tevékenységi kínálat, azt meghatározza az iskola lokális elhelyezkedése, azaz, hogy hány is, milyen területen működő szervezetekkel tudják felvenni a kapcsolatot az iskolák, másrészt pedig az iskola kezdeményező hozzáállása, azaz, hogy mennyire tartja egyáltalán fontosnak, hogy minél színesebb, változatosabb szervezeti kínálatot tudjon biztosítani a tanulói számára.
Kik a fogadó szervezetek? Tehát ugye itt egy alapvetően, ahogy a Vali is elmondta, egy szolgáltatási jellegű segítő munkákról és segítő akciókról van szó. Tehát kik a fogadó szervezetek?
Azért még egy picit, ha átköthetem az előzőekhez, hogy én inkább a szolgálat jelleget, mint a szolgáltatás jelleget hangsúlyoznám, illetve hogy itt amit mondott a Vali, hogy olyan széles a skála, hogy tényleg a kreativitás a lehetőséget ad. Tehát amikor a bagi roma gyerekeket lehet korepetálni, például városi értelmiségi gyerekeknek, és látják, hogy milyen más életsorsok vannak, és a gyerekek meg élvezik, hogy ide jönnek fiatalok, és őket segítik, vagy hogy idősek otthonába fodrász frizurát kap az a idős hölgy, aki megéli a nőiességét így, és a fiatal lány pedig azt mondja, hogy milyen jó, hogy egy frizurát csinálhatok valakinek, tehát hogy itt tényleg a kölcsönösség és az egymásnak adás, de közben mennyi mindent kapok én, miközben azt hittem, hogy én adtam, nagyon jól megvalósul. A fogadó szervezetek azok sokfélék lehetnek, tehát állami szervezetek alapvetően, önkormányzati szervezetek, civil szféra és a non-profit szféra alapvetően. A for-profit szféra ki van ebből zárva, de azt látjuk, hogy ez is egy folyamat, de ma már talán az iskolák ezt tudatosították, hogy nem a magán klinikára kell vinni az a közösségi szolgálatos diákokat. Tehát elég széles a skála, és ahogy ez szintén már elhangzott, 8 terület van, ahol ezek a fogadó szervezetek tudják fogadni a diákokat. Megint az is kérdés, hogy a fogadó szervezet mennyire van fölkészülve arra, hogy fogadja a diákokat. Ha föl van készülve, akkor sokszor át tudja vállalni azt a részt, amit a pedagógusok nem tudnak. Ha a pedagógus föl van készülve, akkor meg lehet, és mondhatja azt a fogadó szervezet, hogy hát én átadom a reflexiós részt, azt majd az iskola elvégzi, nálunk csak a tevékenység valósult meg.
Igen, most már egy kicsit át is kanyarodtunk a következő téma, vagy fő kérdése ennek az egész programnak, hogy mi a pedagógus szerepe ebben a folyamatban.
Ez nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy kulcs szerepe van. Tehát, hogyha talál olyan helyeket, amik tényleg értelmes tevékenységeket tudnak adni a diákoknak, akkor nyert ügyünk van, mert a diák élvezni fogja a tevékenységet. Ha egy kényszer az egész, és jaj, mehess a könyvtárba, és a könyvtáros, mert ott is lehet jó dolgokat csinálni különben. Van ilyen, hogy kiviszik a időseknek, akik nem tudnak bejönni a könyvtárba például a könyveket, de ha ezt nem ismeri föl mondjuk a könyvtáros, hanem akkor szkenelni és szekrényrakodásra, meg ilyesmire használja a diákokat, akkor nyilván a diák azt fogja megélni, hogy jaj, most itt valami letudtam azt a néhány órát. Tehát nagyon függ a felkészítés elsősorban, és ez a pedagógus feladata.
Hát meg miként tekintenek a közösségi szolgálatra, tehát, hogy úgy tekintik ezt a diákot, mint egy, hogy mondjam, adódó munkaerőt, vagy úgy, mint egy esetlegesen kreatívan őt is fejlesztendő. Mert nyilván a szkennelésre is szükség van egy könyvtárba.
Világos.
És a könyvtárosoknak sokszor éppen erre nem jut ideje, tehát ugye itt nagyon nehéz megtalálni olyan embereknek, akik egyébként nem rendelkeznek pedagógiai képesítéssel, arany középutat, hogy még érdekes legyen, de hasznos is legyen.
Így van, vagy variálni, hogy egy kicsit szkennelsz, de mellette csinálsz olyat, amit viszont ugye ez a tanulás és szolgálat, tehát hogy a kettő együtt összhangban legyen, a két cél, hogyha együtt tud megvalósulni, ez lenne ez a service learning, hogy tanulok is belőle, de közben segítettem is másokat. Ugye ez nagyon izgalmas, és ugye például katasztrófa védelemnél sokszor az a baj, hogy hát ott most én megtanultam a tömlő kigörgetését, de hát nem biztos, hogy ettől, vagy ez volt a cél. Viszont, hogyha mondjuk egy versenyre, ahol a kisebb általános iskolások versenyére viszik segítőnek a diákokat, ott meg azt éli meg a diák, hogy hú, de jó, én most tényleg mennyire jól tudtam segíteni. Tehát mindkét félnek fölkészültnek kell lenni, a pedagógus pedig azért a felelőssége mindenképpen ott van, hogy én bedobom-e a diákot valami ismeretlenbe, és akkor szegény ott kapálózzon, de nincs fölkészítve, vagy pedig én jól fölkészítem, tudja, hogy hova megy, próbáljuk támogatni a bőrzéket, hogy különböző intézmények típusokban legyen, akár városi szinten egy olyan bőrze, ahol megnézheti előre a diák, hogy na, ilyen fogadó szervezetek vannak, ilyen tevékenységek, és akkor választhatok. A cél ez lenne, hogy választhasson
hát,
a diák.
Igen, de a valóságban gyakorlatilag ez úgy szokott zajlani, hogy a pedagógus ismerettségi vagy networkén múlik az, hogy a diákok milyen munkához jutnak a közösségi fejlesztésbe.
Hát, vagy a szülőkön múlik, aki igen, esetleg segíti igen, a diákot, vagy a diák, ha elég talpra esett, hogy azt mondja, hogy én nekem van lenne egy ötletem, hogy hova menjek, és ha tud ilyet, de nyilván, tehát
hát
ahány iskola és ahány
ezeket az ötleteket
diák.
Általában nem szokták különösebben támogatni, tehát nagyon ritka az az intézmény, tehát sok helyen, és erről majd itt majd beszélünk, mert hogy előszeretettel a következő jelzők vannak az iskolai közösségi szolgálatról, hogy kötelező jelleg, 50 óra, tehát ezek az eposzi jelzői, és igazából maga az iskolai közösségi szolgálat kifejezés csak nagyon ritkán jut. Én itt beszélgettem hallgatókkal, és sokkal inkább az a hívó szó, hogy 50 óra vagy a kötelező. Tehát, hogy mi a véleményetek erről a folyamatról, hol csúszott el, Vali?
Több érv szól egyébként amellett, hogy az iskolai közösségi szolgálat megszüntetése lenne a megoldás, hiszen ahogy említettétek is, hogy ez egy kötelező tanulók számára teher, ez a tanulástól vonja el az időt, nem beszélve arról, hogy ugye gyakori a tanulók körében az 50 óra szolgálat elvégzése nélkül a lepapírozás. A kötelezőség mellett viszont gyakori érv, hogyha nem kötelezzük a fiatalokat a szolgálatnak a teljesítésére, akkor a tanulóknak csak egy csekély száma venne részt az önkéntes megmozdulásokban. Így a kötelezőség által azok is bevonódhatnak az önkéntességbe, ha legfeljebb 50 óra erejéig is, akik alapvetően nem találkoznak a környezetükben önkéntes lehetőségekkel, vagy nem vettek korábban részt, nem volt szükség, nem találkoztak ilyen lehetőségekkel.
Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt az elmúlt 10 évben, ebben a kísérlet, mondhatnánk kísérleti időszakban, a mérleg mindkét serpenyője megtelt, és mindez azt indukálja, hogy érdemes lenne esetleg ezt az egész iskolai közösségi szolgálati programot, ráadásul eltelt 10 év, hatásvizsgálat, noha mennek időközi hatásvizsgálatok is, tehát hogy érdemes lenne újra gondolni, a 10 év alatt elég nagyot változott maga az ifjúság is, akinek szól ez, és maga nagyot változott maga a magyar társadalom is, nem?
Hát én azért azt mondanám, hogyha tudjuk, hogy tényleg nagyon sokat változott a magyar társadalom, hogy ma mennyire a kütyükhöz ragadt diák a képe jelenik talán előttünk meg. Tehát ezzel szemben ez pontosan egy társadalmi érzékeny diákot nevel egy ilyen program. Tehát szerintem magának a programnak a jogosultságát nem lehet vitatni, illetve mondanám, hogy pártok sem vitatták, tehát amikor a bevezetés volt, mindenki azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, és azt gondolom, hogy máig jónak tartják.
Én nem a jogosultságról beszélek, ez szerintem alapvetően senki nem kérdőjelezi meg. Inkább itt arról kellene gondolkodni, és az a kérdés az, hogy véleményetek szerint megérette a helyzet az, hogy ezt a mai kor kihívásaihoz, a következő 5-10 év kihívásaihoz igazítsák.
Érdekes, hogy most megkérdezett diákok sokan mondták azt, ami pont egybecseng egy korábbi fölvetéssel, hogy pontot érő módon vezetni be. Volt erről korábban önkéntes szakemberek véleménye, még mielőtt bevezették volna.
A jutalmazó.
Így
és
van,
mert azért valljuk be, ma úgy történik ez a ha kis túlzás, ez szerintem nem kis túlzás, de az, hogy ha nem teljesített, tehát hogy ez egy büntető idézőjelbe, erős-erős idézőjelbe, hogy ez egy így egy büntető, míg át lehetne fordítani ezt egy jutalmazóba, hogy az egyetemi felvételén.
Igen, vagy a diákok azt mondják most sok, tehát azt azért tényleg kiemelném, hogy a mostani diákok nem ágálnak az 50 óra ellen, sőt, volt egy olyan vélemény, hogy mi lenne, hogy az 50 óra feletti órákért lehetne pluszpontot kapni. Tehát, hogy igenis legyen egy jutalmazó jelleg, ha valaki többet teljesít, de látva azt, hogy mennyire szükség van a társadalmi kohézióra, szerintem nem ördögtől
de
való
Marci,
egy ilyen 50 óra.
Azt mondod, hogy ugye a felmérések szerint a többség, ugye egy minden felmérés ugye egy agregált adatokat tükröz, a többség ezt mondja, ez sokkal kevésbé kap nyilvánosságot, mint az a kisebbségnek a véleménye, aki joggal vagy kevésbé megalapozottan kritikusan viszonyul az egész programhoz.
Hát a full baj szerintem, hogy nem beszélünk az egész programról, pedig milyen jó lenne, és tényleg vitát kéne folytatni, és javítani. Tehát fejleszteni biztos lehet a programot, és meg kéne vitatni, hogy hogyan.
Bali?
Én egyébként úgy látom, hogy a kezdeti negatív hozzáállás, negatív attitűd már azért eléggé lecsengőben van, tehát már elfogadottabbá vált az iskolai közösségi szolgálat teljesítése mind a tanárok, mind pedig a diákok körében, és tavaly egyébként volt szerencsém részt venni a 2021-2030 közötti nemzeti önkéntes stratégia előkészítésében, és ott is kardinális kérdésként merül fel ez, hogy vajon az iskolai közösségi szolgálatot újra kell-e gondolni. Hogy az előbb említettétek, hogy milyen javaslatokat lehetne megfogalmazni, vagy mi az, ami talán módosítani lehetne. Én amit legfontosabbnak tartanék, az az, hogy az iskolai közösségi szolgálat tágabb tanulói rétegeinek bevonását elősegíteni, hiszen az oktatási rendszer akár vertikális, akár horizontális képzési szintjeire is be lehetne az iskolai közösségi szolgálatot vonni. Tehát, hogy ez egy szocializációs folyamat legyen, ami már akár az óvodás kortól elkezdődik, és akár az egyetemi évek végéig eltarthat különböző kurzusok keretén belül, tehát hogy ne váratlanul érje a fiatalokat ez az 50 óra közösségi szolgálat, hanem erre már kisgyermekkortól szocializálódjanak, és egyre inkább természetesebbé váljon az élethosszig tartó önkéntesség, hiszen ugye egyre inkább azt látjuk, hogy már az idősebb korosztály körében is egyre népszerűbb a nyugdíjasok körében az önkéntes tevékenység végzés.
A Marcit többször említette azokat a kutatásokat, amelyek felmérték az iskolai közösségi szolgálatról a résztvevők véleményét. Vali, kik a nyertesei az iskolai közösségi szolgálatnak a te vizsgálataid szerint?
Az iskolai közösségi szolgálat nyertesei azok a tanulók, úgy látom a kutatásokból, hogy akiknek sikerült pozitív attitűdöt kialakítani a szolgálat iránt, akik körében elérte az iskolai közösségi szolgálata céljait. Ha jellemezni szeretnénk ezeket a tanulókat, akkor azok a tanulók, akik részt vettek felkészítő órákon és feldolgozó foglalkozásokon, és ahol jelen volt a koordináló pedagógus a szolgálat alatt, tehát bármikor tudtak hozzá segítségért fordulni, akár ő maga is részt vett, tehát egy támogató pedagógus attitűd jelent meg. Jellemző ezekre az úgynevezett nyertes tanulókra, hogy olyan helyen tudták teljesíteni a szolgálatot, ami érdeklődési területüknek megfelelő volt, ahol hasznos, értelmes tevékenységet végeztek. Egyébként a kutatásomban a tanulók 40%-át jelentette. Ha társadalom statisztikai jellemzőkkel is szeretnénk őket körülírni, akkor ők jellemzően a lányok voltak, azok, akik kisebb településen, községekben élnek, technikumba járnak, tehát olyan középfokú oktatásban, ahol valamilyen szakmai képzés is tanulnak, és a vallásosság is erősen jellemző volt ezekre a tanulókra.
Azért lehet hozzáfűzni, hogy akikkel együtt tevékenykedtek, azok is nyertesei ennek a folyamatnak. Tehát az az idős néni, akinek sikerült mosolyt csalni az arcára azzal, hogy megtanult esetleg csetelni, vagy e-mailt küldeni, mert vannak ilyen kattints nagyi program például, ami erről szól. Szerintem egy kicsit win-win szituáció ez. Tehát aki ebben részt vesz, az itt igazából, ha jól van megszervezve, és szakmailag jó a program, akkor nyertese lesz ennek.
Zárásul, tehát beszéltünk már arról, hogy megérette ez az iskolai közösségi szolgálat az újragondolásra véleményetek szerint. Miben látjátok a jövőjét?
Amiket én itt a monitorozás kapcsán tapasztaltam, hogy a felkészítésen lehetne javítani. A tevékenység az többnyire megvalósul, de itt a Vali mondta, hogy hát van itt lepapírozás, ilyesmi is előfordul, nyilván ezen is lehet még javítani, illetve, hogy a reflexió megszervezésre kerüljön. Mm-hmm. Mert ugye maga a szabály is úgy szól, hogy nem kötelező, tehát lehet, hogy az 50 órát én teljesítem, és utána nincs reflexió ebben az 50 órában, de lehet kevesebb órát teljesíteni, és néhány órában pedig egy kicsit átgondolni, hogy mi is történt. Ez biztos, hogy fejleszteni kéne még és erősíteni.
Én szerintem pedig sokkal többet kéne társadalmilag is beszélnünk a szülői munkaközösségekben, a szülőkkel, mert még akinek a gyereke konkrétan is részt vesz, gimnazista gyerek is, nagyon sok félreértés van ezzel a programmal kapcsolatosan. Mi erről a véleményed, Vali?
Én még a Marci válaszát annyival kiegészíteném, hogy ez a felkészítés és ez a feldolgozás, a reflexió csak akkor lesz sikeres, hogyha a pedagógusok is fel vannak készítve erre a feladatra. Tehát akár már a tanárképzésbe beépíteni olyan modulokat, vagy olyan kurzusokat, ahol már a felsőoktatási hallgatókat felkészítik erre a koordináló szerepre, és ugye nem beszélve arról, hogy a fogadó szervezetek koordinátorait is szükséges felkészíteni, hogyha megérkeznek a tanulók, akkor tudják azt, hogy milyen tevékenységet, milyen feladatokat tudjanak nekik adni, és ugye ami nagyon fontos, hogy a kettő együttműködése, tehát hogy a pedagógusok, a fogadószervezetek és a tanulók, és plusz még a szülők is, ez egy olyan négyes kapcsolat legyen, amely együtt egymást támogatva segítse azt, hogy ez az iskolai közösségi szolgálat hatékony tudjon lenni.
Az zárásként lenne még egy provokatív kérdésem, hogy véleményetek szerint noha ez tényleg és valójában egy pedagógiai program, de azt látjuk, hogy egy plusz teher a pedagógusoknak, ráadásul úgy, hogy még kezdetben ezután volt valami fajta díjazás, jutalmazás, aki ezt csinálta, gyakorlatilag ez azóta megszűnt a rendszerből. Fölmerül egy olyan kérdés is, hogy a pedagógusok jó része nem végez önkéntes, vagy nem végzett önkéntes munkát, tehát így nagyon nehéz érzékenyíteni erre. Tehát, hogy az igazi kérdésem az, hogy mi az, hogy megmaradjon a pedagógiai jellege, de én véleményem szerint le kéne bizonyos terheket venni a pedagógia, meg az iskola válláról.
Ura kedvezményt igazából kaphat, de ez a hat, ez benne van a szabályozásban. Tehát 2 óra órakedvezménye lehet annak a koordinátornak, aki mondjuk az egész iskolának szervezi a közösségi szolgálatot.
Hát mondjuk.
Biztos, hogy erősíteni lehetne szerintem itt a... De talán én az iskolánál meghagynám ezt, de amit mondott a Vali is, hogy nagyon jó tehát egy szövetet kéne képezni, amiben a fogadószervezet, a civil szféra ugyanúgy részt tudna venni, és nyilván egy pedagógus nem tudja fölkészíteni arra a speciális tevékenységre, ami mondjuk egy civil szervezetnél adott esetben történik. Tehát, hogy meg kell osztani a feladatot, és pont az együttműködés lenne itt talán a kulcs.
Ez egy nagyon-nagyon jó végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést, Markos Valéria és Budó Márton. Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszteri javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz Közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.